A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Drága Úrunk, olyan hálásak vagyunk ezért a mai délelőttért, és valóban azért könyörgünk, ahogyan énekelhettük is ebben a gyönyörű szép énekben, hogy Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Mert a te lelkednek van hatalma szíveket megvizsgálni, egészen a szívek mélyéig hatolni, egészen a gondolatig van hatalmad megvizsgálni emberi indulatokat, van hatalmad megvizsgálni a szívnek a szándékait. És így könyörgünk azért, hogy jöjj, munkálkodj bennünk, a mi szívünkben, életünkben. Te látod, hogy ki hogyan jött erre a mai alkalomra, hogy kinek mire van igazán szüksége. Úrunk, kérünk azért, hogy jöjj és add meg mindenkinek azt, amire szüksége van. Kérünk azért, hogy te adj bátorítást igéd által, adj intést, figyelmeztetést. Kérünk, hogy a csüggedőt te erősítsd meg, a megterhelteket te bátorítsd, te vigasztald a gyászolókat. Kérünk azért, hogy a te szavad mindenkinek, mindenki számára legyen gyógyír ezen a mai délelőttön. Így kérünk, Urunk, jöjj közénk, és áldva szállj le ránk. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelének 4. fejezetében, a 21. verstől a 31. versig a következőképpen. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok 2 szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk, mert megvan írva, ujjong, te meddő, aki nem szültél, vígagy és örvendj, aki nem vajuttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, mai igehirdetésünk alapigéje első hallásra talán nehezen érthető, nehezen emészthető, a világos, a teljes megértéshez szükségünk van arra, hogy kibontsuk az üzenetet, kicsomagoljuk azt a drága ajándékot, melyet Isten készített számunkra, az ember számára. És sokszor van ez így, hogy nem minden olyan egyértelmű, sokszor van ez így, hogy dolgok mögé kell tekinteni, a színfalak mögötti dolgokat is kell látni, hogy a teljes színdarabot megértse az ember. Kell a múlt, azaz a történeti háttér ismerete, kell a jelenben való aktualizálása, az ige jelenbéli üzenete, illetve szükség van a jövőbeni értelmezésre, hogy milyen kihatással van az én életemre. Ezt a hármat fontos együtt látni. Ezért nagyon fontos a gyülekezet, nagyon fontos a gyülekezetbe való járás, az ige hallgatása, az ige hirdetésre való odafigyelés. No, nyilván nem azért, mintha lelkész letéteményesen lenne a bibliai igazságoknak, hogy egyedül ő érteni az Isten kijelentéseit, nem erről van szó. Ezt a középkorban hirdették, de ez, ahogy akkor, ez ma sem igaz. A gyülekezetbe való járás, az ige hirdetésnek a hallgatása, illetve az otthoni csendesség azért fontos, mert több ígéret fűződik hozzá. Az első, a gyülekezetbe való járás, ott az az ígéret van, Jézus ígérete szerint, ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Aztán az igének a hallgatásához fűződő ígéret az így hangzik, Pál apostol ezt írja a római levélben, hogy azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És az egyéni csendességnek az ígérete pedig az, amikor Máté evangéliumának 6. fejezetében ezt mondja Jézus, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádban, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Szóval egyedül az ígéretek miatt lehet ráállni ezekre az igékre, a hirdetett és belül a szívben megharcolt ige alapján kerülhet egészen közel számunkra az Istennek a szava, Isten igéje. És lehet, hogy drága testvérek, már heteken, hónapon, vagy éveken, évtizedeken keresztül hallgattuk az Isten igéjét, de ahogy be, úgy ki is ment, és igazából nem ragadt meg, nem maradt meg semmi belőle, de hadd bátorítsalak benneteket, hogy Isten ígéreteire érdemes ráállni, mert ahogy azt ígérte, hogy a hit hallásból van, és hogyha valaki megnyitja a szívét ő előtte, ahhoz bemegy, közösséget vállal, és érthetővé válik az ige. És drága testvérek, higgyétek el, én abban a reményben hirdetem az igét, és prédikálhatok hétről hétre, alkalomról alkalomra. Isten igéje az élő és ható, majd ezt fogom idézni. De abban a reményben hirdetem, hogy elég egy szó. Istennek elég egy szó, ami az ember szíven találja, ami eltalálja. Elég egy mondat, ami megértheti számára azt, hogy Isten mit akar üzenni. És erre az ígéretre érdemes ráállni. És ezért hangzik az Isten igéje hétről hétre, alkalomról alkalomra. És higgyétek el, hogy válhat valósággá, válhat egészen érthetővé az Isten szava. Hányszor megtapasztaltam a magam életében, hogy otthon egy-egy áttusakodott éjszaka után egy megharcolt ige hirdetésben értettem meg az Isten szavát, üzenetét, hogy mennyire hozzám szól, hogy megítél, hogy formál, hogy hatással van rám az ő szava. Mert higgyétek el, hogy Isten igéje, amely több ezer évvel ezelőtt íródott, és 1500 éven keresztül írták, ez a szó, a hirdetett ige, amely hallásból van hit, ez a szó, ez ma is aktuális. Ma is embereket meg tud érinteni. Hatással tud lenni a szívekre, a gondolatokra. És hányszor tapasztaltam meg én is, hogy rám is hatással volt az ige. Hogy rámutatott a bűneimre. Hányszor kellett úgy, drága testvérek, olvasnom az igét, hogy ez rólam szól, aztán ez az ige indított arra, hogy bocsánatot kérik a feleségemtől, vagy a gyülekezettől, vagy attól, akit megbántottam, és ebből látszik, hogy Isten igéje élő és ható, mert hatással van az ember szívére. És hányszor tapasztaltam meg, hogy ige hirdetés után valaki odajött hozzám, aki komolyan vette az Isten igéjét, és azt mondta, hogy most értette meg ezt az igét, és erre még sohasem gondolt. Tudjátok, ezért fontos, hogy gyertek a gyülekezetbe. Ezért fontos, hogy menjen mindenki ki a saját gyülekezetébe, ahol az Isten szavát tisztán és igazán, hitelesen hirdetik, ahol épül lelkileg, ahol Isten szent lelke munkálkodik, menjen oda és hallgassa az igét. És ezért remélem, hogy sokakban van vágyakozás, akik most eljöttetek erre az Isten tiszteletre, sokakban van vágyakozás, hogy megértsétek az igét, megértsétek az Isten szavát, és aztán mindenki a saját maga életére vonatkoztassa. Mert az Isten szava, ahogy azt a zsidókhoz írott levélből is tudhatjuk, olvashatjuk, élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Hát így figyeljünk, drága gyülekezet, kedves testvérek, így figyeljünk az Isten szavára. Így figyeljünk, és kérjük Isten szent lelkét, ahogy énekelhetjük ebben a csodálatos énekben, kérjük Isten szent lelkét, hogy szóljon a szívünkhöz, értelmünkhöz, és az a lepel, az lehújjon a szemünkről. Mai igehirdetési alapigénk a Galatákhoz írott levélből van. A városról, a lakosság összetételéről annyit érdemes tudni, nem akarom nagyon terhelni a testvéreket kortörténeti dolgokkal, de annyit érdemes tudni, hogy a Krisztus előtt 3. században nagyszámú kelta néptörzsek telepedtek le Kis-Ázsia ezen területén, és mivel a lakosok kelta eredetűek voltak, ezért joggal feltételezhetjük, hogy a gyülekezet tagjai azok pogányokból lett, keresztények voltak, azonban lehettek zsidó eredetű hívek is, akik a Jeruzsálemből jövő és az apostol munkáját zavarni, sőt, lehetetlenné tenni akaró júdaista tévtanítók akna munkáját megkönnyítették, és a pogány keresztény többségre is zavaróan hatottak, bizonytalanságot keltvén a törvény és az evangélium alapkérdése és egymáshoz való viszonya tekintetében. Pál apostol ebben a levélben az evangéliumnak a lényegét, a törvényhez való viszonyát fejti ki, hangsúlyozván a törvény és az evangélium elvi ellentétét, és amikor az üdvösség alapvető kérdéséről van szó, és így minden kompromisszumos zsidó törekvés lehetetlenségét. Érdem vagy kegyelem, törvény alapján való cselekedet, vagy Krisztusra való hagyatkozás, megigazulása magunk erejéből, vagy hitáltal kegyelemből, röviden az üdvösségre jutás helytelen és helyes, lehetetlen, illetve egyedül lehetséges útja azon ellentét párok, amelyek itt Pál apostolt foglalkoztatják. Tehát Pál apostol egy olyan ószövetségi példát hoz, amellyel szeretné különösen a zsidók számára, de szeretné megértetni az evangélium lényegét az ószövetségi értelmezés szerint. Ezért beszél Hágár és Sára, mint édesanyák, és Izmael és Izsák, mint gyermekek összefüggéséről, illetve különbségéről. A történet Mózes első könyvének 16. fejezetében olvasható. Abrám, ugye a szövetségkötés előtt még Abrám volt, a szövetségkötés után Ábrahám. Abrám és Száraj, ugye a szövetségkötés után vált Sárrá a neve. Tehát Abrám és Száraj már előre haladott korúak voltak, azt olvashatjuk róluk, hogy nagyon idősek voltak mind a ketten. Emberleg a gyermeknemzés már teljesen lehetetlen volt, de Isten ígéretet tett számukra. A 15. fejezetben azt olvashatjuk, hogy Isten és Abrám beszélgetnek egymással, és Abrám megkérdezi Istent, idézem, ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok. Azonban Isten válaszol neki, és azt mondja, Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Szóval Isten ígéretet tett neki, hogy nem marad gyermektelen, kap egy ígéretet, de mégis olyan emberien gondolkodik a feleségével együtt, ott volt az Istentől kapott ígéret, de mégis emberileg próbálták megoldani ezt a kérdést. És akkor jön a tanács, következő fejezetben, a 16. fejezetben, Száraj, Abrám felesége nem szült neki. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Abrámnak, íme az Úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Abrám Száraj szavára. És tudjátok, ez volt a probléma. Ez volt a probléma, hogy Abrám inkább hallgatott az ő feleségére, mint arra az Úrra, aki ígéretet tett neki. Na, nem arról van szó, drága testvérek, hogy a férj ne hallgasson a feleségére, dehogy is sem. Kedves férjek, vegyétek komolyan a ti drága feleségetek szavát. Figyeljetek oda rájuk, ne hanyagoljátok el őket. Isten azt bízta rátok, hogy tegyetek meg értük mindent, hogy szeressétek, hogy legyetek hozzájuk gyengék. Gyengédek. Hogy járjatok előttük példával. Szavaitokkal, viselkedéseitekkel mutassatok példát, teremtsetek biztonságot számukra, lelkileg legyetek vezetők, a hitben elöljárók, a szeretetben odaadók, a béke teremtésében elsők, ne menj el le a ti napotok a ti haragotokkal. Legyetek jó férjek! Isten ezt várja tőletek. Isten ezt várja tőletek, hogy legyetek a helyeteken. Amikor bocsánatot kell kérni, legyetek férfiak és kérjetek bocsánatot. Amikor meg kell bocsátani, legyetek férfiak és bocsássatok meg. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. De, és ezen nagy hangsúly van, de, Isten szava, Isten ígérete legyen mindennél előrébb való. Azt olvassuk a Jeremiás próféta könyvében, ott a 17. fejezetben, figyeljetek, drága kedves férfiak! Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Szóval ilyen férje lehetsz, hogyha az Úrban bízol. Áldott férfi, aki olyan, mint a víz mellé ültetett fa, akinek tápláléka az Isten szava, és ezért tud majd olyan férj lenni, amilyen szerepet Isten szánt neki. Aki Isten szavából merít, aki Isten szavából táplálkozik, az helyé lesz, mint férj, helyé lesz, mint feleség. Nézzétek ma, drága testvérek, hogy azért tartott egy társadalom, azért tartott Európa, ahol tart, mert a férfiak, a férjek, a feleségek és a nők nincsenek a helyükön. Hát milyen szerep zavar van már? Hát ma már ott tartunk, hogy a fiú majd eldönti, hogy fiú szeretne lenni, vagy lány. A lány eldönti, hogy majd fiú szeretne lenni, vagy lány. Hát ez a szomorú. Amikor nincsenek helyén az emberek, amikor nincsen meg az a szerep, az a férszerep, az a férfi szerep, és nincs meg az a nő, és az a feleség szerep. És aztán identitás válság van. Hát nézzétek meg. Hát már az ember azt se tudja, hogy fiú vagy lány. Miért? Azért, drága testvérek, mert az emberek nem az Úrban bíznak. Azért, drága testvérek, és Ábrahámnál éppen ezt látjuk, hogy nem volt a helyén. Nem volt a helyén, mint Isten követe, nem volt a helyén, mint egyébként egy férfi, egy férj a házasságban. Megkapta Istentől az ígéretet, aztán gyorsan el is felejtette, és hallgatott az asszonyra. Ez lett a veszte. Ilyen az, amikor Isten is mond valamit, és ilyen az, amikor az ember is mond valamit. De mindjárt hadd tegyem hozzá, az asszonyok a felesége kedvéért, mert hazamentek az alkalomról, aztán a férfiak azonnal hozzátok vágják, hogy látod, még a pap is azt mondta, hogy ha rád hallgatok, az lesz a vesztem. Hát hadd mondjam el, hogy a férjek is, ha valamit mondanak, akkor lehet az is az asszonynak a veszte. Hadd mondjam el. Lehet az asszonynak is a veszte. Szárai és Abrám is olyan emberien gondolkodott. Úgy gondolta, hogy Istennek emberi módon be kell majd segíteni. Ahogy a magyar közmondás is mondja, ismerjük mindannyian. Segíts magadon, Isten is megsegít. Na, Istennek nem kell besegíteni, hadd mondjam el. Istennek nem kell besegíteni, Isten nem szorul a mi segítségünkre, nem úgy működik ez, hogyha nem jön azonnal, akkor rásegítünk, hogy Istennek könnyebb legyen. Isten nem szorul a mi segítségünkre, nem kell betolnunk az Isten munkáját. Hagynunk, engednünk kell, hogy Isten akkor és azt munkálja, amit ő tervezett és megígért. Ebből lett a kalamajka, hogy Szárai és Abrám úgy gondolta, hogy besegítenek Istennek. Így ment be Abrám Hágárhoz, az ő szolgájához, és lefeküdt vele, majd teherbe esett. Hát kedves testvérek, mi ez, ha nem az engedetlenségeknek a sorozata? Isten ígért valamit, nem engedelmeskedett neki. Isten azt mondta, figyeljetek, drága férfiak! Isten azt mondta Mózes első könyvének második fejezetében, hogy a férfi ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Most pedig mással lett egy testé. Tudjátok, az Istennel szembeni engedetlenség az ilyen lavinát indít el. Az ilyen lavinát okoz az ember életében. Amikor valaki ennyire nem veszi komolyan az Istent, az így indul lefelé a lejtőn. Teherbe esett Hágár, és lett a gyermek neve, miután megszületett, Izmael. Izmael nem ígéretből született, hanem az emberi bűn következményeként. Izmael szolgaságba született, hiszen szolga volt az ő anyja. Izmael születésének a története a szolgaság, az Isten felé való engedetlenségnek a képe. Aztán majd bő 10 év múltán, hogy Isten még inkább megmutassa a dicsőségét, és hogy számára semmi sem lehetetlen, Ábrahám már majdnem 100 éves volt, megszületett Abrám Izsák nevű gyermeke, aki az ígért gyermek volt. Izsák az ígéret beteljesülése, az engedelmesség és a szabadság képe. Izmael a szolganőtől született, tehát a szolgasság képe, a test szerinti képe, míg Izsák szabad asszonytól született, tehát a szabadság képe, a lélek szerinti képe. Izmael az engedetlenségből született, Izsák pedig az engedelmességből. Istennek, tudjátok, kedves testvérek, Istennek a leglehetetlenebbnek tűnő helyzet is lehetséges. Istennek a legmegoldhatatlanabb dolog is megoldható. Azt mondja Jézus, hogy embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Tudjátok, drága testvérek, nekünk annyi minden lehetetlen ebben az életben. Annyi minden lehetetlen. De Istennek minden lehetséges. És ez egy olyan ígéret, és ez egy olyan bátorítás, hogy amikor az ember újra és újra falakba ütközik, akkor jó azt tudni, hogy Istennek minden lehetséges. Ő el tud gördíteni minden akadályt az ember elől. Neki van hatalma, mert ő mindenható. Az ember korlátok közé van szorítva, de Isten mindenható. Ő, aki szavával teremtette meg, csak gondoljatok bele, drága testvérek, hogy Isten szavával teremtette meg az életnek a feltételeit, és szavával teremtette ezt az életet, hogy ne tudna mindent megtenni. Már sokszor elmondtam ebben a gyülekezetben, nem fogom újra és újra ismételni magam, de drága testvérek, el ne higgyétek már azt a butaságot, hogy itt ősrobbanással keletkezett minden. Hogy az a csodálatos teremtmény, ami te vagy, az egy véletlenszerűségnek a kialakulásának a végterméke. Hát el ne higgyétek már, drága testvérek, bocsánat, nem szeretnék bántóan fogalmazni, de el ne higgyétek már, drága testvérek, hogy majmok vagytok, csak kicsit intelligensebbek. Hát majom az, aki mondja meg, tanítja. El ne higgyétek. Isten csodálatos teremtményei vagytok ti is, én is. Olyan csodálatosan meg lett teremtve az ember, hogy minden a helyén van. Minden. Minden. Hát ennek az Istennek, aki ilyen csodálatosan megteremtette ezt a világot, hogy ilyen csodálatosan ráhelyezte a bolygókat a maguk pályájára, ilyen csodálatos naprendszerünk van, hogy ilyen csodálatosak a szemeitek, a szíveitek, és lehetne sorolni, hogy mennyi minden. Hát ti, akik ilyen csodálatosan meglettetek teremtve, hát Istennek szerintetek nem lenne mindenre hatalma? Dehogy is nem. Istenre, mindenre, Istennek mindenre hatalma van. Amit ő ígér, az beteljesedik. És nincs szüksége emberi segítségre, nincsen szüksége emberi megoldásokra. Ahogy Szára és Abrám gondolkodott, mennyire emberien próbálta megoldani. Hát ha nem megy így, akkor majd megy úgy. Tudjátok, az Istennél ez nem így működik. Isten, hogyha valamit eltervez, azt véghez is viszi. És ez a múltbeli történet segít Pál apostol számára, hogy bemutassa a zsidók, illetve az Isten nélkül élők jelenbéli helyzetét. Ami testtől született, test az, mondja Jézus. Ami emberi elgondolásból született, az emberi elgondolás marad, a testhez kötődik, és nincs üdvtörténeti jelentősége. Ami lélektől született, lélek az, mondja Jézus a harmadik fejezetben, folytatva az előző mondatot, ami Isten ígéretéből születik, az üdvtörténeti jelentőséggel bír. Miről beszél tehát Pál apostol? A zsidók legfőbb büszkesége az volt, hogy ők Ábrahám leszármazottai, aki a zsidóság atya és alapítója. Az ember bűnbeesést követő hosszú és zűrzavaros évszázadok után Isten végül Ábrahám előtt nyilatkoztatta ki önmagát, és Ábrahámnak megígérte Kánán földjét, és azt, hogy utóda annyi lesz, mint égen a csillag. Az Ábrahámmal és utódaival kötött szövetség alapján a zsidók biztonságban érezték magukat, örökre és visszavonhatatlanul bebiztosítva. Na ez ellen harcolt, drága testvérek, Keresztelő János, ez ellen harcolt Jézus, és ez ellen harcolt Pál apostol is. Néhány ige, amely segít ennek a megértésében. Máté evangéliumának harmadik fejezetében ezt mondja Keresztelő János. Ne gondoljátok, hogy hivatkozhattok arra, Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak. Vagy Jézus azt mondja a zsidóknak, János evangéliumának 8. fejezetében, idézem, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Nagyon kemény szavak ezek, amit Jézus mond. De Jézus le akarja leplezni a zsidókat, rá akar mutatni, hogy figyeljetek! Nem a származása fontos, mert ahogy a harmadik fejezetben, János evangéliumának harmadik fejezetében azt mondta, ami test, és ami testtől születik, az test. De ami lélektől születik, az lélek. És Jézus harcol a zsidókkal szemben. Mint ahogy Pál apostol is harcolt, a Galatákhoz írott levélben ezt írja Pál apostol, ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Vagy a római levél 4. fejezetében ezt írja Pál apostol, azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Szóval ezt nem értették, drága gyülekezet, kedves testvérek, ezt nem értették sokan a zsidók közül, és nem értik ma sem emberek. Ábrahám a hit példája. Izsák pedig, aki hitből, ígéretből és engedelmességből született meg. Nem kellett semmit sem tennie Ábrahámnak, csak hinni, hogy öreg korára Isten ezt meg tudja tenni. Teljesen Istenre kellett hagyatkoznia Ábrahámnak, hogy Istennek van hatalma, és aztán elbukott, mert úgy gondolta, hallgatott az asszony szavára, és hallgatott arra, hogy hát azért majd mi megpróbáljuk emberleg megoldani ezt a komoly kérdést, komoly problémát. De Ábrahámnak nem kellett semmit sem tenni, hanem egyszerűen elhinni és ráállni Isten ígéretére. Tudjátok, ilyen a kegyelem, tudjátok, kedves testvérek, ilyen a megbocsátás, és ilyen az örök élet kérdése. Erről beszél Pál apostol ebben a részben. Nem kell semmit sem tenned, mert ahogy az Efezusi levélben olvashatjuk, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Nem kell az embernek bebiztosítania magát. Nem hivatkozhat származására, nem hivatkozhat a szocializációjára, hogy vallási közegben nevelkedett, a templompadot koptatja már évek vagy évtizedek óta. Nem érdem, ez nem érdem, ez nem kiváltság, nem privilégium. Isten ígéretére egyszerűen csak rá kell állni, és el kell hinni, és el kell fogadni. Ez az ígéret pedig, ahogy Korintusi levélben írja Pál, Isten ama kegyelmért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott. Szóval Isten ingyen kegyelme, megbocsátása, szeretete Jézus Krisztusban adatott az ember számára. Nem tudod kiérdemelni, hadd mondjam el, drága testvérem, hogy te Isten kegyelmét nem tudod kiérdemelni. De nem is kell. Isten szeretetét nem tudod kiérdemelni, de nem is kell. Mikor ezt az imaházat építettük, akkor nekem olyan sokat jelentett ez az ige, ami itt fönt van. Hogy Isten szeretet. És ebből a szeretetből fakad az, hogy szeret téged is, meg engem is. Hogy nem kell ezért a szeretetért harcolni, megküzdeni. Hogy ő szeret. Ahogy János evangéliumának 3. fejezetében olvashatjuk, hogy úgy szerette Isten a világot. Hutos gar igapészen, hoteoszton, kozmon, mondja a görög, mondja Jézus ezekkel a görög szavakkal, hogy annyira szerette Isten a világot, hogy nem bírta tehetetlenül nézni az embernek a bűnét, romlottságát, annyira szerette, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Az ő lényéből fakad a szeretet, az ő lényéből fakad a megbocsátás. Ezt nem kell kiérdemelni, nem kell megküzdeni ezért. Nem kell emberleg azon dolgozni, hogy ez meglegyen. Ezt egyszerűen csak el tudod fogadni. És lehet, hogy mást vársz, de Isten azt adja, amire igazán szükséged van. Hadd meséljek el egy történetet, nagyon megdöbbentő. Egy fiatal fiú készült az érettségire, és szeretett volna majd egyetemre menni, diplomát szerezni. És miközben az érettségire készült, hónapokon keresztül csodálta a gyönyörű sportautót egy kereskedő bemutató termében, tudván, hogy apja is megengedheti ezt magának, hogy neki megvegye, azt mondta neki, hogy ez minden, amit akar. Az érettségi közelettével a fiatalember várta, hogy az apja majd megvásárolja az autót. Végül reggel az érettségi napján az apja szólította őt a dolgozó szobájába, és azt mondta neki, hogy hogy milyen büszke, hogy eljutott idáig, eljuthatott idáig a fia is, hogy mennyire szereti őt. Átadott neki egy szépen becsomagolt dobozt, és a fiú kíváncsi volt, de csalódott is egyben. Kinyitotta a dobozt, és talált egy szép, bőrkötéses Bibliát az ő nevével, aranyozott dombor nyomásost. És dühösen felemelte a hangját az apjára, és azt mondta, hogy rengeteg pénzed van, és nekem csak egy Bibliát adsz? Ledobta a Bibliát az íróasztalra, kirohant, és faképnél hagyta a Bibliát, de faképnél hagyta az édesapját is. Aztán sok év telt el, a fiatalember nagyon sikeres volt az üzleti életben, volt egy szép otthona és csodálatos családja, de rájött, hogy az apja már nagyon öreg. Úgy gondolta, hogy talán el kellene menni hozzá, nem látta már érettségi óta. De mielőtt intézkedett volna, kapott egy táviratot, hogy édesapja elhunyt. Szükséges, hogy jöjjön azonnal haza, mert intézkednie kell. Amikor megérkezett az apja házába, szomorúság és megbánás töltötte el a szívét. Elkezdte keresni apja fontos dokumentumait, és látta, hogy a Biblia ott fekszik az íróasztalon, ahogy ott hagyta évekkel ezelőtt. Könnyeivel küzdve kinyitotta a Bibliát, és elkezdte lapozni. Az apja kézírásával beírt bibliai vers volt található az első lapon, a Máté evangéliumának 7. fejezetéből. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Ahogy olvasta ezeket a szavakat, egy megrendelő lap csúszott ki a Bibliából, rajta a kereskedőnek a neve, és ezen a megrendelő lapon címkén volt egy időpont, az átvétel időpontja, az érettségi napja, és a következő volt ráírva, kifizetve. Drága gyülekezet, kedves testvérek, lehet, hogy mást vársz Istentől, de ő azt adja, amire igazán szükséged van. Jézus Krisztusban ő szabadságra hívott el, mert ha a fiú megszabadít, akkor valóban szabadok lesztek, és így már nem a bűn szolgaságában kell élned, hanem a megbocsátás és a kegyelem szabadságában. Abban bízzál, akinek van hatalma neked új életet adni. Aki ígéretet tett, ahogy Pál apostol írja a Római Levél 8. fejezetében, az első versben azt írja, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged, Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert tudjátok, akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek. Akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Jézus Krisztus ezt az életet megbocsátott és örök életet, és ezt a békességet adja azoknak, akik kérik tőle. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk, hogy ebbe a világba te belejöttél, beleszülettél. Hálásak vagyunk azért, hogy te azzal a céllal jöttél, hogy tudtad, hogy emberek kezébe fogsz adatni, és tudtad, hogy kereszten fogod végezni, hogy meg kell majd halni a bűn büntetése miatt. És a mi bűneink büntetését vetted, vállaltad magadra. És köszönjük, hogy ez az ígéret valósult, meg ott a kereszten, és teljesedett be, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, hogy akit a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Így már nem a törvény és nem a bűn hatalma alatt kell, hogy éljen az ember, hanem az élet hatalma, a kegyelem hatalma alatt. És köszönjük, hogy te ezt hoztad el minden ember számára. Urunk, add, hogy el tudják fogadni és be tudják fogadni a te szavadat, mindazt, amit te kínálsz az ember számára. Amen.